ez még mindig a prémium kategória.
Friss tőzsdei esemény a szomszédban. Régóta vártuk azt, hogy a román részvénypiacon is történjen egy igazi nagy bevezetés, és végre megvalósult a Hidroelektrikának az IPO-ja. Itt van velünk a vonalban Gág Gellért, a Concord Értékpapír szenior részvényelemzője, akit szeretettel köszöntünk.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit érdemes tudni erről a tranzakcióról, mekkora méretű, mit várunk egyébként ennek kapcsán, akár a román részvénypiactól, mennyire növelheti majd az érdeklődést az ország tőkepiaca iránt?
Igen, nagyon régóta várunk, ahogy jól mondtad, a Hidroelektrikára. Nagyságrendileg egy közel 2 milliárd eurós tranzakció kibocsátás. Rég nem volt ilyen nagy a régiónkban. A cégről amúgy azt kell tudni, hogy Románia villamos energiatermelésének negyedét, harmadát biztosítja függően attól, milyen hidrológiai évben vagyunk, és ebből vissza is lehet utalni, hogy mivel foglalkozik a cég, vízerőmű, operátor, tulajdonos, és csak a nagyságrendek érzékeltetése képpen Magyarország villamos termelésének majdnem felét tudná biztosítani. Kéthetes jegyzési periódus ért véget a napokban, de ezzel a dőlt lehetett ugyebár megtenni intézményi, illetve lakossági befektetők részéről az ajánlatokat a fondülnek, aki az eladó volt a Hidroelektrika részvényekre, 104 lej lett a végső ár, ami azt jelenti, hogy a zársáv közepén kelt el a részvény. Ez egyébként árazás tekintetéből azt lehet elmondani, hogy egy 8-as P/E, 6-os EV/E és megközelítőleg egy ilyen 11%-os osztalékhozamot jelent, amit, hogyha földrajzilag is el szeretnénk helyezni térben és időben, akkor azt lehetne elmondani, hogy mondjuk a román tőzsde átlagos értékeltségehez képest egy magasabb, egy 10-15%-kal magasabb értékeltséget kapunk, ám hogyha ezt mondjuk nyugat-európai szektor társaihoz viszonyítjuk, akkor már egy jelentősebb diszkontot vélünk felfedezni, akkor már egy körülbelül 30-35%-os diszkont jelenik meg, ami egyébként hosszabb távon vélhetőleg csökkenhet. Szerintük ez egy érdekes és nagyon attraktív szint akár lakossági oldalról, akár intézményi oldalról, és még egy érdekessége a történetnek, hogy a lakosság számára volt egy ilyen kis kedvezmény, 4%-os árkedvezményt kapott a lakossági befektető abból az árból, ami aztán kialakult. Úgyhogy így próbálták még egy kicsit serkenteni a lakossági érdeklődést, ami egyébként meg is érkezett, mert 3-4-szeresen túl lett jegyezve a lakossági része a tranzakciónak. És pedig a jövőt illeti, ezt mindnyáján hallhattuk, hogy egy új tematika, ez a zöldülés, mindenféleképpen csökkenteni szeretné a világ a karbon lábnyomát, illetve minél inkább át akarunk térni a megújuló áramtermelésre. Ez például egy tökéletes kitettség lehet az intézményi befektetők részéről. ESG alapok véletőleg meg fogják venni, és ezeknek a része lesz a Hidroelektrika. És nem csak azért fontos egyébként a cég, mert a román áramtermelés körülbelül egy harmadát tudja biztosítani, de van egy olyan sajátossága még a cégnek, ami piaci jelenségeket is rendkívül módon ki tudja használni. Ez pedig az árampiacon megfigyelhető volatilitás. Mindjárt láthattuk azt, illetve tudhatjuk, hogy vannak olyan időszakok, hogy nem süt a nap, illetve nem fúj a szél, illetve ellentétesen, amikor ez rendkívüli módon felerősödik. Ilyen időszakokban megfigyelhető a piacon, hogy kialakulhatnak negatív áramárak. Erről nemrégiben hallhattunk is egyébként egész Európa szerte. Amikor nagyon erősen fúj a szél, nagyon süt a nap, elképesztően elönti Európát az áram is ilyenkor. Nyilván egyrészt vissza kell terhelni az alaperőműveket, illetve ezzel párhuzamosan meg kell növelni a keresletet, és erre tökéletes lehetőséget biztosít például a Hidroelektrika, aki ki tudja használni ezeket az időperiódusokat a negatív áramára is esetén.
Románia legnagyobb energiatermelőjéről van szó. Kicsit beszéljünk a cégnek a fundamentumairól még. Hogy néz ki például az EBITDA árrése? Milyen súlyt vártok tőle például egy régiós részvényindexben? Gondolom ezeket azért nézegettétek.
Igen, rendkívül magas EBITDA haszonkulcssal működik, megközelítőleg 70%-kal, és a profit marzsa körülbelül 50%. Az egyik legfontosabb, hogy ezt mind ki is fogja fizetni. 90%-ban a profitját ki fogja fizetni, sőt, az elmúlt 4-5 évben mindig fizetett extra osztalékot. Miért van ez? Egyszerűen azért, mert 80%-os tulajdonosa az állam, aki minél több pénzt ki szeretne venni a cégből, hiszen a költségvetést ezzel kvázi indirekt finanszírozza, így a fejlesztések mellett minél több pénzt ki szeretne venni a cégből, úgyhogy ez úgymond egy kvázi biztosíték. Fontos még megemlíteni, hogy semmilyen adóssága nincs, tehát hogy készpénzen ül, amit ki fog fizetni, ami egyébként különösen ritka jelenség, hiszen az áramtermelő közművek tipikusan nagy, illetve magas eszközállománnyal rendelkeznek, magas értékű eszközállománnyal rendelkeznek, amit a befektetők, bankok szívesen finanszíroznak, hiszen kvázi van egy biztosítéka a hiteliknek ezen keresztül, így ezek tipikusan nagyobb eladósodottságot bírnak el gyakorlatilag a világon bárhol. Ez is egy ilyen plusz upside felértékelődési lehetőséget biztosít a cég számára. Egyszerű hüvelykúj szabály, hogyha alkalmazom, akkor azt mondom, hogyha az EBITDA-jának 2%-áig adósodna el, mint egyébként a szektortársai, akkor jóformán így 2,5 évnyi profitot még addicionálisan ki tudna fizetni. 16-17%-kal gyakorlatilag a legnagyobb súlyú komponens lesz majd a bukaresti tőzsdeindexben, és emiatt vélhetőleg előbb vagy utóbb, szerintünk egy év múlva felkerülhet arra a listára, erre az Emerging Market Watchlist-re, amivel egy sokkal nagyobb befektetői bázis számára válhat láthatóvá a román tőzsde, és ez igen masszív befektetői pénzt vonzhat majd a térségbe, és emiatt valószínűleg nagy érdeklődés is lesz rá, meg kell majd venniük.
Ha az hidróról beszélünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Fondul proprietáte mellett sem, amit egyébként így egy fél mondatban már megemlítettél, hiszen a Fondul nettó eszközértékének az IPO-t megelőzően körülbelül 3/4-ét tette ki hidró részvénycsomag. Hogy látod, egyrészt a fundamentális értékeltség tekintetében látsz cégtől, illetve hogy alakul a Fondulnek a portfóliója az IPO-t követően, mennyire csökkent le a hidró részaránya a portfólióban, illetve az is egy releváns szempont, hogy a tőzsdén jegyzett és a nem tőzsdén jegyzett komponensek arányát, hogy befolyásolta ez az IPO.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és rögtön egyébként az utolsó kérdésedre is szeretnék válaszolni, tehát hogy a nem listázott arány igazából nem fog változni abból a tekintetből, hogy rögtön ki is lesz fizetve. Tehát a Fondul, aki az eladó, és a hidroelektrikának a 20%-át birtokolja, az gyakorlatilag most a befektetőknek ezt eladja, befolyik hozzá a pénzt, és ezt a pénzt pedig ki fogja fizetni. Azt érdemes tudni, hogy az eddigi nettó eszközérték az ilyen 2,6 rond volt, kvázi portfólió értéke, és ebből a hidroelektrika ilyen 2 rond tett ki. Jóformán egy indirekt kitettség volt a hidroelektrikára, hogyha a befektető Fondul tartott. Most ez gyakorlatilag miután ki lesz fizetve, szignifikáns módon fog csökkenni a Fondul portfóliójának a mérete, és már csak nagyon kevés olyan cégben való részesedés részvénye lesz a Fondulnek, aki érdemben tud majd osztalékot fizetni. Gázelosztó lesz, az NG nevezetű gázelosztóban lesz részesedése, a Salrom nevű sóbánya lesz benne, a konstancai kikötőben van még részesedése, akik szintén egyébként mind nem tőzsdén jegyzett cégek, tervei között szerepel a Fondulnak, hogy majd ezeket is monetizálja, illetve hát majd vagy a széleskörű befektetők számára ajánlja föl egy tőzsdei listázásra, nem vagy privát díleken keresztül értékesítse, amit aztán szintén tervez majd kifizetni a Fondul részvényeseknek. Ugyanakkor előre tekintve Megmondom őszintén, eddig mi nagyon szerettük a fondű részvényeit, minden befektetőnknek ajánlottuk is, hogy tartsa, mert úgymond a korona ékszer a hidroelektrikát birtokolta, és amennyi pénzt ki tudott szedni belőle, azt mind kiszedte, és ki is fizette a részvényeseknek. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy előre tekintve a megmaradó portfólió elemek nincsenek olyan státuszban jelenleg, hogy érdemi osztalékot tudjanak kifizetni, emiatt, hogyha valaki azt várja, hogy a kifizetés után nem esik le olyan mértékben az ár, akkor azt szerintem tévedni fog. A diszkont, amit eddig a fondül részvény és a mögöttes portfólió értéke között láttunk, az véleményem szerint jelentősen tágulni fog, abból kifolyólag, hogy nem tud érdemi osztalékot megfizetni a fondül a jelenlegi, a benne lévő cégek miatt.
Ez az IPO, ez óriási érdeklődést, túljegyzést hozott. Ha összehasonlítjuk a magyar tőzsdének az eléggé lecsökkent likviditását, hogyan van ez párhuzamban egyébként a román tőzsdével, mennyire tud felfejlődni majd a hidroelektrika miatt a román tőzsd, esetleg számítotok-e arra, hogy például az MSCI indexeknél változások lesznek önmagában emiatt, hogy ahogy te fogalmaztál, ez a Corona X-er, ez egyébként nagyméretű régiós szempontból is nagyméretű cég, ez megjelent, és most már tagja lesz majd mind a román részvényindexnek, mind pedig a régiós indexeknek.
A magyar tőzsdei forgalom még továbbra is egyébként egy ilyen alacsony kétszámjegyű százalékkal magasabb, mint a bukaresti. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a hidroelektrika megjelenésével ez a különbség ez jelentősen csökkenhet. Amit említettél, az MSCI indexbe való bekerülés egyik alapfeltétele, sok alapfeltétele van, de az egyik, ami még szükséges ahhoz, hogy bekerüljön, az igazából a forgalom. A három havi átlagos forgalma a cégnek, az a cég kapitalizációnak 15%-a kell legyen. Ezt értem szerint, amíg nincsen tőzsdén, addig nem tudjuk, tehát ezt ki kell várni, és évente egyszer van ilyen vizsgálat, viszont szerintem jövőre már nagyon nagy esélye van, hogy bekerüljön. Már csak azért is, mert forgalom tekintetében nyilván új szereplők kerülhettek a román piacra, illetve szerintem ez egy jól trédelhető cég lesz a román parketten, abból kifolyólag, hogy a hidroelektrikán keresztül igazából lehet egy vélemény mondani a hidrológiai viszonyokra a Közép-Európában, illetve főképp Romániában. Nyilván, hogyha a vízhozam alacsonyabb, akkor nem tud annyi pénzt termelni, ellenkező esetben viszont annál inkább. És van egy másik cég, aki egyébként egy szektortársa, az osztrák Verbund, és azzal szoktunk itt viccelődni befektetőkkel, hogyha valaki a Budapesten átmegy a hídon, és megnézi a Duna vízállását, akkor tud mondani egy véleményt arról, hogy a Verbundnak milyen lesz a profitja, mert hogy függően attól, hogy áll a Duna vízállása. Hasonlót majd lehet meg is lehet tenni majd a hidroelektrika esetében is. Önmagával, hogy megjelenik egy újabb, egy ilyen nagy horderejű cég, az már szerintem felkelti a befektetők érdeklődését.
Összességében úgy hangzik, tényleg ez az év sztoriai lehet nem csak Romániában, hanem akár Európában is. Szóval, hogyha a kockázatokra térünk rá, vagy hogyha számba vesszük, hogy mi lehet az, ami legalább rövid távon nyomással tartatja az árfolyamot, akkor egy ilyen potenciális kockázat, ahogy említetted is, a román költségvetésnek is szüksége lehet forrásokra, és legalábbis a hazai példákból kiindulva ezt nem csak osztalékágon vehetik ki feltétlenül a kormány, hanem különböző extra adók, külön adók formájában. Itt hogy látod, hogy a román kormányzat mennyire követi ezt a magyar utat, illetve ha ez nem jelentős kockázat szerinted, akkor milyen más tényezők lehetnek azok, amik azonosíthatók a hidro szempontjából?
Abszolút igazad van, hát muszáj beszélni a kockázatokról is. A szabályozó, illetve politikai kockázat mellett nem lehet elmenni, az természetesen az mindig is fennáll. Jelenleg is érvényben van egy extra profitadó, ami 90 euró megawatt fölötti profitot azt elveszi a cégtől. Van egy kiskapu, amivel ezt bizonyos szempontból csökkenteni lehet, azt a hidroelektrika egy új üzleti szegmens felfejlesztésével próbálja egyébként ki is használni. Ugyanakkor tudni kell, hogy ez az extra profit adó, ez európai szinten lett kihirdetve, és 2022-23-ra applikálva. Természetesen megvan a lehetőség arra, hogy ezt később időpontra kitolják, mint ahogy Magyarországon is láttuk. Véletőleg ez Romániában is meg fog történni. Ugyanakkor igazából olyan sokat, úgymond ezzel nem veszít a cég. Ilyen 100 euró megawatt környékén van a német ára már, és a román az közel az egy-egyben leköveti. Tehát egy minimális eltérés van, úgyhogy olyan sokat úgymond emiatt nem veszít. Természetesen ez kockázat. Másik kockázat lehet egyébként hogy milyen hidrológiai év lesz, hogyha esetleg nem annyira jó a vízellátottság, akkor ez természetesen érdemben kihathat a termelés, az áramtermelésnek a mennyiségére. Tavaly egyébként egy elég rossz éve volt, és emiatt most meg normalizálódik, és azt lehet látni, hogy 25%-kal magasabb profitot tud elérni. Nyilván egyébként az árak is hozzátesznek ehhez, de hogy ez érdemben tudja mozdítani az eredményességet. Áramár oldaláról, tehát mivel ez egy áramtermelő főkép, egyértelmű, hogy az egyik fő kockázat a volumenen kívül és szabályozáson kívül az árakhoz kapcsolódik. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy az áramárat több dolgokon kívül, de legfontosabb dolog, ami befolyásolja, az európai gázár, és mindaddig, amíg nem kapunk újból az oroszoktól, vagy az oroszok nem indítják meg, vagy az oroszoktól nem jön ugyanaz a mennyiség Európába gáz szempontjából, mint korábban, addig nekünk a nemzetközi cseppfolyósított földgáz ár lesz úgymond a marginális költségű ár meghatározó tényező, ami miatt alapvetően egy magasabb árkörnyezetre érdemes felkészülni. Emellett pedig még ami az áramárat befolyásolja, ez a CO2 szén-dioxid kvóta ára, az pedig igazából kisebb korrekciókat leszámítva azt lehetne várni tőle, hogy tovább emelkedjen szép lassan, hiszen alapvetően Európának is az érdeke, hogy a fosszilis áramtermelésről egyre inkább váljunk le, amit pedig segít ehhez, ami pedig hozzájárul a magasabb szén-dioxid kvótárakhoz.
Köszönjük a beszélgetést Gál Gellértnek, a Concord Értékpapír Senior részfényelemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót!
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.